Legyen a mi ünnepszentelésünk és segítségünk az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát mi érettünk, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint. Ővé legyen a dicsőség most és mindörökké. Amen. Énekeljük, kedves testvéreim, a 193. énekünket, a 193-as énekünk dicsőség az Istennek, dicsőség az Istennek fenn a magas egekben. Meg, kedves testvéreim, Isten szent igéjét, amint az írva található a Lukács írása szerinti szent evangélium második fejezetének 8-tól 20-ig terjedő verseiben a következőképpen. Azon a vidéken voltak pásztorok, kik a mezőn háltak, és éjjeli őrségeket tartottak nyájuk mellett. És íme az Úr angyala hozzájuk lépett, és az Úr dicsősége körül ragyogta őket, és megfélemlettek nagy félelemmel. És azt mondta nekik az angyal, ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, mely az egész népnek szól, hogy megszületett nektek ma a megváltó, azaz Krisztus, az Úr a Dávid városában. És ez lesz nektek a jel. Találtok egy kisdedet, bepolyázva a jászolban feküdni. És hirtelen egész mennyei sereg lett az angyal mellett, dicsérve az Istent, és ezt mondván, dicsőség a magasságban az Istennek, és a földön békesség, emberek közt jó akarat. És látta, amint elmentek tőlük az angyaluk a mennybe, a pásztor emberek meg azt mondták egymásnak, menjünk át már Betlehembe, és lássuk ezt a dolgot, ami történt, amit az Úr tudtunkra adott. És oda mentek sietve, és megtalálták Máriát és Józsefet, és a kisdedet a jászolban fekve. Miután pedig látták, pontos értesítést adtak a beszédről, mely nekik egy gyermek felől mondatott. És akik hallották, mind elcsodálkoztak azokon, amiket neki a pásztorok beszéltek. Mária pedig mind megtartotta ezeket a beszédeket, szívében forgatva. És a pásztorok az Isten dicsőítve és dicsérve tértek vissza mindazokért, amiket hallottak és láttak, úgy, ahogyan hozzájuk beszéltek. A kegyelem Istenet tegye áldottá az Isten igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek, tegyünk vallást a mi bűneinkről. Úristen, örökké való és mindenható Atyánk, ime egybe gyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra a szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló vallástételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük, kedves testvéreim, a 203. énekünknek mind a 4 versét. A 203-as énekünk mind a 4 versét énekeljük. Ó, jöjjetek hívek ma lelki nagy örömmel. Imádkozzunk, kedves testvérek! Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy nem félelmetes és szigorú Istenként vársz minket, hanem egy betlehemi törékeny gyermek alakjában. Köszönjük, hogy jöhetünk, és hívás hangzott az éneken át is, hogy ó, jöjjetek! Mennyire jönnénk, de mégis ott van bennünk a félelem, a szorongás. Vajon így, ahogy vagyunk, elfogadsz-e? Vajon eléd léphetünk annyi bűnnel, mocsokkal, szennyezett gondolatainkkal, mocskos kezeinkkel, és azokkal a lábakkal, amelyek többet jártak a téveigés útján, mint a neked való engedelmesség ösvényén, keskeny útján. Hallgass meg most bennünket mégis, minden bűnünk, minden szorongásunk dacára. Hadd járjon át ez az üdítő öröm, ez a mérhetetlen belső derű, amit a te szent fiat születése kiválthat bennünk. A megtestesülés csodája. Az, hogy az Isten emberré lett, és ez az emberi forma fölvétele a legmegalázóbb halállal együtt, a kereszt halállal. Olyan csoda, amit az angyalok se képesek fölfogni. Hogy tudnánk mi ezt akkor megérteni? Csak sejtjük, csak dereng bennünk valami kifejezhetetlen, mélységes vágyakozás egy ilyen szeretet után, egy ilyen kifejezhetetlen, feltétel nélküli elfogadás és befogadás után. Ezt mutattad meg nekünk Betlehemben, Urunk Istenünk. Ó, mégis gyógyítsd a mi vaksi szemeinket, a mi süket füleinket, hogy lássuk és halljuk és ízleljük, hogy jó az Úr, hogy igaz és mégis szeretetteljes ez az Isten. Ó, ragadj meg bennünket most a te szent lelked által. A te ígéd valamiképpen elevenedjen meg úgy közöttünk, hogy valóban hitet gerjesszen bennünk, mert a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által. Rá vagyunk szorulva a te élő beszédedre. Zengd és szóld a te drága ígédet, és ragadjon meg minket a te lelked, amely elvezethet bennünket minden te igazságodra. Mutasd meg, hogy ez a te igazságod az igazi valóság. Hadd kerüljünk újra kapcsolatba a valósággal. Számoltass le velünk minden illúziót, minden hazug álmot, minden helytelen és rendetlen vágyat, gondolatot, hogy teljesen megadhassuk magunkat te néked. Istenünk, akinek olyan nagy titka a testé léte, testesüljön meg bennünk is, szent lelked által, az Úr Jézus Krisztus, akinek az arca oly annyira hiányzik a mi emberi arcunkról, pedig ez a világ azt keresi, minden ember arcán azt fürkészi, azt kutatja, hadd tudjunk Isten fiaiként megjelenni ennek a világnak, amely sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Te taníts bennünket, te formáját és változtasd meg bensőnket, azáltal, hogy segítesz minket részt venni a mi Krisztusunk, a mi Urunk életében, megalázkodásában, önmaga megüresítésében, és ebben a rejtett dicsőségében. Hallgass meg minket, Atyánk, ő érette kérünk. Amen. Isten igéjének a hallgatására készülve énekeljük a 250. énekünk első versét. 250. énekünk első verse így kezdődik. Isten élő lelkei, áldva szállj le rám. Szent igéje, amely által szól hozzánk az Úr, írva található Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levele második fejezetében, az 1-től 11-ig terjedő versekben. Hogy a nevezett helyen a Filippi levél második részének 1-től 11-ig terjedő verseiben miképpen szól hozzánk Isten szent igéje, hallgassuk meg alázattal és figyelemmel. Ha tehát valami az intés Krisztusban, ha valami a szeretet buzdítása, ha valami a lélek közössége, ha valami az irgalom és könyörület, töltsétek be az én örömömet azzal, hogy egy értelemmel legyetek, egy szeretet legyen bennetek, együtt érezve egyet akarjatok, semmit ne versengésből vagy hiú dicsekvésből, hanem alázatosan egymást önmagatoknál feljebb valónak tartván. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Isten alakjában volt, Istennel való egyenlőségét nem tartotta zsákmánynak, hanem kifosztotta önmagát, úgyhogy szolgai formát vévén emberek hasonlóságába jutott, és mikor külső megjelenésre embernek találtatott, megalázta magát, engedelmes lévén haláláig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki oly nevet, mely minden névnek felette van, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Ez Isten igéje. Ágoston egyházatya azt jelentette ki, hogy a keresztény életben a legfontosabb az alázat. Ha másodszor is kérdezel, hogy mi a legfontosabb, másodszor is ezt fogom válaszolni, az alázat. És ha harmadszor is sürgetsz, továbbra is hangsúlyozom, alázat. Ez a keresztény hit. És ez az alázat karácsonykor lett nyilvánvaló. Nyilvánvaló lett, de nem mindenkinek, mert az alázatot csak alázattal lehet befogadni. A magát megalázó Istent csak egy önmagát megalázó ember képes befogadni. Úgy is mondhatjuk, mint egy régi ige hirdető a 16. századból, azt mondta, az alázat kegyelem is, és a kegyelmet befogadó edény is egyszerre. Mindkettő. Az alázat ürességet jelent, edényt jelent. Megüresítem magam, Vagy ahogy Jézusról olvassuk, megüresítette, kifosztotta önmagát, hogy ő általa vehessünk kegyelmet a kegyelemért. János evangélista jelenti ki ezt Jézusról, hogy az ige testé lett, és azért lett testé, hogy közöttünk lakozzon, és hogy ő általa vegyünk kegyelmet a kegyelemért. Alázatot az alázatért, sőt az alázatosért. Mert hogyha már az a kérdés, hogy ki igazán alázatos, akkor egyedül Isten az. Ezt ki kell jelenteni. Egyedül Isten volt képes erre az alázatra. Mert hogy az Atya, aki az Istenség teljességét bírta, elküldte az ő fiát erre a földre, erre a szennyes földre, erre a színterére, ami bűnös életünknek, és ez a fiú, miközben eljött, elkülönbözött az Atyától. Más lett, mint amikor az Atyával volt. Az ige Istennél volt. De eljött, és testé lett, és most lakozott mi közöttünk. Most itt van nálunk, most velünk van, most Immanuel. Olyan lett, mint mi. Olyan volt, mint az Isten, olyan lett, mint mi. Mekkora nagy változás? Nem változás. Valami egyéb, valami különösebb történt itt, mert az Isten változhatatlan, az Isten nem változik meg. Az Isten formáját Jézus sem adta fel, az Istenségének alakjában, formájában eljött. De magára vett egy másik formát, és ezt a másik formát, a szolgai formát, amikor magára vette, tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy a mi emberi mi voltunkat vette magára. Nem vetette le az ő isteni természetét, hanem felöltötte az istenire az emberi természetet. És ez egy rejtőzködés volt az Isten részéről. Mert a felső ruha eltakarta az alsót. Nem látszott többet Istennek. Hát akik ránéztek ott a jászolban, azok Istent látták. Csak akiknek megadatott, hogy átlássanak az emberi ruhán, csak azok ismerték föl őt Istennek. Elkülönbözött Jézus az Atyától, hiszen ő mindig is Úr volt, mindig is Isten volt, de nem volt addig rabszolga. Pontosabban, ugye a szolgai formát vett föl, ez az eredeti szövegben szó szerint azt jelenti, hogy rabszolgai formát vett föl. Egy Istennek az, hogy emberré legyen, az rabszolgasság. Nézzétek meg, hogy az emberi keretek, amik közt élünk, az idői, meg a térbeli keretekbe bezárva, az egy mindenható, és egy örökkévaló Istennek az rabszolgasság. Mozdulni se tud az, aki a világot teremtette, miközben oda kerül egy asszony méhébe. Az, aki az egész világot az ő karjaiban tartja, az íme most Mária tartja az ő karjaiban. Milyen különös dolog ez. Isten formájában volt, Isten alakjában, és emellé felöltötte a rabszolgait, az emberit. Azt is mondhatnánk, hogy tulajdonképpen Jézus, amikor emberré lett, akkor az ő isteni természete fölé felöltötte az alázatot. Az alázat, mint fátyol, olyan volt. John Trapp, a híres puritán ige hirdető azt mondja, hogy az alázat olyan, mint egy fátyol, amitől igazán szépé válik a Krisztus mennyasszonya. Egy fátyol, ami elrejt valamit, és pontosan ezáltal tesz szépé, bájossá. Amikor Isten beillesztette ugyanazt a betűt Ábrahám nevébe is, és Sára nevébe is. Az Ábrahám Ábrám volt eredetileg, bekerült oda egy H betű, a héberben ez a Hé betű, és ez a Hé betűt Isten a saját nevéből vette ki, a Jahvéból, ahol kétszer is előfordul ez a Hé betű. És beillesztette az Ábrahám nevébe a szó közepén, hallod a H betűt, Ábrahám. De a szó végén nem hallod a H betűt, Szárajból Sára lett. Nem halszik a végén, de az előtte levő betűket kiemeli. Láthatatlanná válik, elrejti magát, de kiemeli azt, ami előtte van. Valami olyan alázat ez, mint amikor keresztelő János azt mondta, hogy én utánam fog jönni az, aki előbb volt nálam. De az én szerepem az, hogy kiemeljem azt, aki előbb van nálam. Ő neki növekednie kell, nekem pedig alább szállanom, elnémulnom, elcsendesednem, megszűnnöm, eltűnnöm, csak hogy őt lássa ez a nép, csak hogy őt hallja a megváltásra szorult bűnösök serege, a szomjasok, az igazságot, éhező és szomjazó emberek, az Isten kereső emberek. Így jelenik meg ez a kegyelem. Hát nehéz ezt megérteni. Különösen, hogy olyan, ami karácsonyi készülődésünk, hogy nem igazán erről szól, hogy mi ezt valahogy megértsük. Lehet, hogy már is nehéz engem követni, ugye? Lehet, hogy egy kicsit álmosak is vagyunk a hosszú karácsony esti dolgok után. Pláne ti házi asszonyok, lehet, hogy most már fáradtak is vagytok. Egy ilyen teológiai, látszólag teológiai eszmefuttatásra. Hát éppen azért, hogy egy kicsit megpihenjetek, következő sorokat posztolta egy házi asszonya a Facebookon a tegnap, hogy mi jár a fejembe, írja. Hát valami ilyesmi. Ne haragudj, Jézus, nem vagyok úgy oda a karácsonyért az utóbbi években. Egészen pontosan, amióta családanya vagyok. Hogy miért? Mert csak azzal szembesülök, hogy mennyire rosszul csinálok mindent. Takarítás? Félúton. Sütés, főzés? Mások már rég kitették a mézes kalács figurájukat a Facebookra, én pedig még mindig azon gondolkodom, hogy mit is süssek az ünnepre. Az ajándékok? Még ma is ki kell futnom vásárolni. A szép karácsonyi zenét mindegyre bekapcsolom én, de gyakran töri meg az üvöltés, amit idegesen a fiaim felé lövök. Csendeség, szentségeség, idegesség, stresszelés. Uram, ugye nem így kell? Még jó, hogy egy lepattant istálóban születtél. Így van remény, hogy nem riadsz vissza a mi rendetlen házunktól, és főleg az én hideg szívemtől sem. Ha nem hallanám a kopogásod, kérlek, úgy is jöjj be. A gyerekek biztos majd észrevesznek. Magamnak mindig megígérem, hogy jövőben majd jobban csinálom, de neked csak annyit mondanék, könyörülj rajtam, jöjj, Uram Jézus. Ennek a háziasszonynak a vágyában villan meg igazán a karácsony. Egy ilyen fáradtan karácsonyhoz érkező embernek a vallomása nekem többet ér minden magas teológiai eszmefuttatásnál. Miért? Mert valami ilyesmit mond, hogy ha nem hallom meg a kopogásod, akkor is jöjj be, kérlek. Akkor is tégy valamit értem. Mert te olyan alázatra voltál képes, amit mi nem kértünk, és mégis megtetted. Senki sem kérte azt, hogy olyan közel gyere az emberiséghez, és mégis közel jöttél. Olyan közel hozzám az elveszett bűnöshöz is, hogy Augustinus felkiált, közelebb vagy, Uram, hozzám, mint a saját bőröm. Közel jöttél, velünk vagy. És azt is mondja ez a háziasszony, a gyerekek biztos majd észrevesznek, ha én nem is, ha bejössz. A gyerekek. Miért a gyerek? Mert a gyerekeknek antennájuk van arra, amire nem biztos, hogy nekünk még maradt antennánk. A gyerekek értenek valamit ebből az életünk gyermekké lett Istenből, ebből az alázatból. A gyerekek észrevesznek valamit, amit mi már kezdünk nem észrevenni. Kezdünk nem reál fölfigyelni. Neked csak annyit mondanék, könyörülj rajtam, jöjj, Uram Jézus! Milyen nagy dolog, hogy csak ennyit kell mondani, hogy csak ennyi maradt, ez az alázat már mindent megtett éretted. Neked elég csak ennyit mondani, könyörülj rajtam, jöjj, Uram Jézus! Krisztus hív, és Krisztust hívja ez a háziasszony. Két hívás találkozik itt, nem? Az, amit itt fölolvastunk, hogy az az indulat legyen bennetek, ami volt a Krisztus Jézusban is, és akkor jön ez a gyönyörű leírás, ez a Krisztus himnusz. Sokan azt gondolják, hogy ezt nem is Pál apostol írta, hanem ez már himnuszként, ezt már énekelték az ős keresztjének, ő csak esetleg idézi. Mindegy, hogy ő írta, vagy nem ő írta, de minden keresztjénben igazán ott megmozdul benn ennek az éneknek az igazsága, ennek a himnusznak a szépsége. Mert mi ez a himnusz? Miért himnusz ez? Ami Krisztus testé lételét nekünk előadja. Azért himnusz, mert nem példa. Nem példa. A példát azt rászoktuk ordítani egymás fejére. Így és így kéne viselkedj. Bezzeg, nézd csak meg azt, na az a példa. Na nem, a karácsony nem erről szól. Én is azt hittem sokáig, hogy ez a himnusz, ami ezzel kezdődik, hogy az az indulat legyen bennetek, az a készség, az a gondolat, ami Krisztusban volt, az a magatartás legyen bennetek, ami Krisztusban volt, én is sokáig azt hittem, hogy ez a modell. És mi a Krisztus követők, ezt kell kövessük. Ha beleszakadunk is, ezt kell kövessük. Nem. Ez legalizmus, ez törvényeskedés. Nem ezért áll ez előttünk, hanem azért, hogy ez ének legyen. És egy ének, mint a pásztorok éneke, megörvendezteti az ember. Minden ének, hogyha himnusz, akkor rátaláltat valamire, amiről az ének titka szól. Amikor az angyalok énekeltek azon az éjszakán, akkor azt mondták, hogy lesz egy jel. Lesz egy jel, és el kell indulni a GPS-etek mentén, a jel mentén, és meg kell találni valakit, ugye? Ez a jel, hogy egy kisgyermeket találtok. És azt olvassuk, ahogy a lekcióban olvastam is, hogy összenéztek a pásztorok, és azt mondták, gyertek, nézzük meg, gyertek, keressük meg, gyertek, lejjük meg azt, akiről ez az ének szól. Gyertek, találjuk meg őt. Gyertek, vegyünk részt ennek a gyermeknek az alázatában. Ez egy ilyen alázatos mozdulatra volt szükség. Gyertek, menjünk. Nézzük meg ezt a jelet, ezt a gyermeket. Krisztus követése sokba kerül. Mit beszélek? Minden oda kell hagyni Krisztus követéséért. Mindent jelent Krisztust követni, de sokkal többet nyersz, mint amit föladsz. Ezt is szoktuk hangsúlyozni. Szemetet adsz föl gyémántokért. Ezt is mondjuk, de ez még mindig csak a példa. Még mindig nem a himnusz, hanem tudjátok mi a himnusz? Hogy ő lejött a földre, nem kell messzire menni, Csak annyit kell kiáltani, jöjj közel Jézus hozzám, és könyörülj rajtam. Azt gondolom, hogy már önmagában is lélegzett elállító dolog az, hogy az Isten lejött az égből, és köztünk akar lakni, velünk akar lakozni. Mi, ráadásul ez, hogy nem csak vendégként akar meglátogatni, hanem lakozni akar köztünk, a testélet, ige, lakozni akar köztünk, ez azt sejteti velem, hogy ennek az Istennek valahogy sohasem elég a társaságunk. Nem bírja ki nélkülünk. Úgy lejött erre a földre, hogy nem tud innen többé elmenni. Részt akar venni az életünkben. És nem tudja odahagyni a társaságunkat. Pedig elég rongyos társaság vagyunk. Csak úgy magunk közt jegyezzük meg, hogy elég jól nézünk ki társaság vagyunk. Hogy volt az Istennek ízlése hozzánk költözni? Ezekhez a bűnös, erőtlen, gyenge emberekhez. Miért éppen hozzánk? Hát mi akkor a szentség? Nem kéne szentebbek legyünk ahhoz, hogy őt fogadni tudjuk? Nem illené meg őt egy nagyobb, szentebb fogadtatás? Egy méltó beinvitálás? Hát a szentségre vágyás így gondolkodik. De a szentség teljessége másképp gondolkodik, mert a szentség teljessége azt tenni, amit Isten szeret, és szeretni azt, amit Isten tesz. Mit tesz az Isten? Megüresíti magát, és rabszolgai formát vesz föl az isteni forma mellé. Ezt teszi az Isten. Szeretni azt, amit Isten tesz, és akkor tenni azt, amit Isten szeret. Előbb szeretni kell azt, amit az Isten tesz, ahhoz, hogy helyesen tudjunk cselekedni. Ez a karácsony titka. És még egy dolog, kedves barátaim, hogy hát ezt azt tenni, amit Isten szeret, azt nem lehet akárhogy tenni. A proféták rég megírták, hogy tenni azt, amit Isten szeret, például Ezékiel proféta, csak megújult szívvel lehet. Csak újjászületett emberként lehet tenni azt, amit Isten szeret. Újjá kell születni, mondja az Ezékiel 18. rész 32. versében, a 31. versében. Vessétek el magatoktól minden vétkeiteket, melyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket, mert miért halnátok meg, Izrael háza? Mert nem gyönyörködöm annak halálában, kinek meg kell halni, mondja az Úr, az én Uram. Térjetek meg tehát, hogy éljetek. Nos, Isten követeli az új szívet. Követeli, de máshol mégis arról tesz bizonyságot, hogy ezt az új szívet ő maga adja. Ő azt adja, amit követel. Nem te kell ad. Nem fog a te erőlködésed eredményeként ez létrejönni. A 11. rész, 19. és 20. versében azt olvassuk. Adok nekik egy szívet, és új lelket adok beléjük, és eltávolítom a kőszívet testükből, és adok nekik 20 szívet, hogy törvényeimben járjanak, és ítéleteimet megtartsák, és megcselekedjék azokat, és legyenek nékem népem gyanánt, és én legyek nékik Istenük gyanánt. Na ezért volt az imánkben. Ezért volt az, hogy Jézus neve Isten velünk, Immanuel. Hogy ő a mi Istenünk legyen, és mi az ő népe legyünk. És erre mi képtelenek volnánk az ő ígérete nélkül. Amit Isten ígér, mi magunk nem tehetjük meg a saját természeti erőnkből, de ő maga teszi meg, érettünk és bennünk, kegyelme által. Ez a karácsonyi titok. És ezért, amikor az apostol erről a megtestesült alázatról szól, akkor tulajdonképpen arra hívja föl a figyelmünket, hogy élvezzük Istent. Ez a szó is botrányos, nem? Általában a bűnre szoktuk mondani, hogy az élvezet. Persze helyesen mondjuk, mert lehet, hogy szeretnénk gyűlölni a bűnünket, de titokban mégis élvezzük. Megint csak magunk közt szóljunk erről, nem így van. Van egy titkos kapcsolat a bűnöddel. Vállald be őszintén, hogy igazából nem is gyűlölöd a bűn. Nem is volna semmilyen bűnnek kísértő hatása rán, ha nem ígérne élvezetet. Ha én nem élvezném azt, hogy jól oda mondjak valakinek, aki megsértett, akkor nem mondanék oda neki, nem? Ez ilyen egyszerű. A bosszú nem kell véres legyen, lehet egy szó is, és mégis élvezettel gyilkolsz vele. Éppen ezért az, hogy Krisztust látni ebben, az önmaga megüresítésében, Krisztust megérteni ebben az alázatában, szemlélni, gyönyörködni benne, ez maga az Isten szerinti élvezet. Na, Isten is kísért egy élvezettel. Melyik fog győzni? Most nagy szupermarket van, mindenféle élvezeti cikkel, és Isten is bedobja a maga kis portékáját. Persze rá se heberítünk, nem veszük észre. Jézus is be volt csomagolva a rabszolgai formában. Nem veszük észre. Nem jó ez a marketingje az Úristennek. Nem jól üzletel az Úristen. Ott marad a maga nagy ajándékával, a kutyának se kell. Azt mondja, hogy ingyen van a kegyelem. Hát, ha még meg lehetne érette dolgozni, úgy még lehet, hogy elfogadnám. De hogy elfogadjuk anélkül, hogy valamit is adjunk cserébe, na ne, akkor inkább rá se nézünk. Ide jutott ez az alázat. Népszerűtlen ez az alázat. És aki alázatos ma, azt nem veszik észre. Mindenki elkészíti a maga szelfijét a Facebookon, ki is teszi, ugye? De, kedves barátaim, Jézus, ha a szelfizés korában élt volna, akkor se lenne szelfije. Nem önmagát mutatja ez a Jézus, hanem magára veszi ezt a rabszolgai formát. A gőg szeret magasra mászni. Nem mint Zákeus, aki azért mászott a fügefára, hogy Krisztust lássa, és nem azért, hogy mások őt lássák. Azért találkozott Zákeus Krisztussal, mert Krisztust akarta látni, nem magát láttatni. Ezért nagyon nehéz ennek az öntetszelgő világnak, szelfiző világnak, ennek az öntetszelgésében és gőgjében olyan magasra tartott fejjel járó emberiségnek, az önhitteknek, ezért olyan nehéz ezzel az Istennel találkozni. Pedig akkor nyílik meg a szemed, amikor Istennel találkozol. Még az a szegény Hágár is, aki ott a pusztaságban felordított az Istenhez, egyszerre csak megszólította őt az Isten. És Hágár megijedt, hogy ő látni kezd. Mert ő is tudta, Ábrahám házában nevelkedett szolgáló leányként, tudta, hogy aki meglátja az Istent, annak meg kell halnia. És megrémül, hogy látja azt, aki őt látja. És megrendül, hogy mégsem hal meg. Látom az engem látót, és nem haltam meg, mondja, és ebből lesz annak a kútnak a neve, amelyikből ott mellette víz fakadt. Láttam az engem látót, és nem haltam bele. Tudod, mi az Isten megtestesülése? Túl nagy ez a fény, a szemünk bele vakulna, ha megjelenne. Eltakarta az ő emberségével. Láthatod az Istent. aki téged lát, és nem halsz bele. Na ez a karácsony. És ámulva elmentek a pásztorok, és kiabáltak, hogy megtaláltuk ezt a csodát. Rátaláltunk, a szívünk teli van himnusszal, dicsőítő énekkel. Megismertük ezt az alázatot, ezt a különleges alázatot. Most, kedves testvéreim, mit jelent tehát, hogy az az indulat legyen bennetek, amely volt Krisztus Jézusban? Hát kinek lehet ilyet mondani? Megsugom nektek, nem akárkinek. Nem akárkinek, hanem csak azoknak, akik Krisztusban vannak, és akikben ott van a Krisztus. Na azoknak Jézus azt tudta mondani, maradjatok meg én bennem, és én is ti bennetek maradok. És ezért mondja azt, hogyha én bennetek maradok, akkor az az indulat legyen bennetek, amelyik már bennetek is van, azáltal, hogy én ott vagyok. A szívetekben vagyok, az életetekben vagyok. Ha ott vagyok, akkor bennetek lehet az én alázatom. Akkor bennetek lehet ez az én indulatom. Akkor azt látni, hogy én mit adok nektek. Azáltal, hogy a bűneiteket megbocsátom, hogy irgalmazok nektek, mint ennek a háziasszonynak, ugye? Azáltal ti észrevesztek valamit, gyermekké lesztek, és a gyermekek mindig észreveszik a betlehemi gyermeket. Akkor látod a téged látót, akkor megnyílt a szemed, és benne lenni annyi, mint a mennyországban lenni. Hogy Isten bennem van, azt jelenti, hogy a mennyország bennem van. A mennyország ott volt a betlehemi gyerekben azért, hogy tanulságot tegyen az Isten amellett, hogy ugyanúgy benned is lehet. Hogy a te szívedben is ott lehet. És mondom, hogy ha Krisztus ott van benned, akkor benned van az ő indulata, alázata is. Önmegüresítő áldozatkészsége is. Ott van benned a szeretete is, amelyik mindig mindenkit különnek tart önmagánál. Vagy ahogy Kecskemétinél olvastuk, Kecskeméti így fordítja, hogy alázatosan egymást önmagatoknál feljebb valónak tartsátok. Na hát erre, mindenre képesek vagyunk, de erre biztos nem. Legfeljebb addig jutok el, hogy hát vagyok én is olyan, mint az a másik. De hogy én a másikat még magam fölé emeljem, és magam fölött lássam, hát ehhez szem kell, megnyílt szem. Ehhez a bennem lévő alázatnak, Krisztusnak aktiválódnia kell, ha szabad ilyen fogalmat használni most erre. Na mennyire aktív benned Jézus? Nem az a kérdésem, hogy befogadtad-e Jézust. Azon már rég túl kell lenni. Az a kérdésem, hogy a benned lévő Jézus már aktiválódott-e így az alázatra, hogy a másikat magad fölött tudjad látni. Aktiválódott-e úgy az alázatra, hogy amikor képtelenség egy embernek megbocsátani mégis valami belső, szent kényszer folytán képes leszek rá, mert ő bennem él. És még egy dolog, hogyha azt mondtam az előbb, hogy akiben Jézus ott van, akkor ez az indulata is benne van, akkor vele együtt ott van az egész mennyország. Egy régi puritán igehirdetőről mondták, hogy benne volt a mennyország, mielőtt ő a mennyországba lett volna. Na, rólad elmondhatják ezt, kedves testvéreim? Aj, nehogy visszakérdezzetek, hogy vajon rólam elmondhatják ezt. Inkább lehet, hogy a családomat kéne megkérdezni, és lehet, hogy akkor ki is ábrándulnátok belőle. Pedig úgy szeretném, hogy bennem legyen a menny. Pedig úgy szeretném, hogy megvalósuljon és fölragyogjon a Krisztus alázata és szeretete bennem és általam. Van benned ilyen becsvágy, testvér? Ha nincs, akkor teljesen hiába lett a karácsony. Akkor csak egy ilyen kis nosztalgia érzés, szép gyerekkor, azok az illatok, azok a fények, azok az énekek. Csak ennyi. De belül üres, belül tartalmatlan. Nos, azt is szeretném végül is megállapítani, hogy Isten élvezni lehet. Isten szabad élvezni. És Istent élvezni már maga a mennyország. Ezért a tékozló fiú magát Istent nevezi mennyországnak. Mert azt mondja, amikor hazatér, apám, vétkeztem az égben. Isten maga az ég, a mennyország, nem? Ha tiéd Isten, tiéd már minden, tiéd a mennyország is. Ezt az élvezetet csak a részvétel fölvállalásával. Krisztusban részt venni, csak ezzel tudom megélni. Hát, ki az, aki például, a háziasszony idézi a csendeség, ki az, aki a csendeségét írta? Hát most sikerült utána néznem, biztos ti már tudjátok. 1812-ben, ha jól tudom, akkor írja meg ezt az éneket. De hát egy olyan szerencsétlen, rossz származású, hitvány alak volt, hogy külön pápai engedélyt kellett kérjen arra, hogy teológiát végezhessen, és hogy pappá szenteljék. Miért? Azért, mert abban az időben szégyenletes volt az, ha valaki törvénytelen gyerek. Bitangnak számított. Lenézték, gúnyolta mindenki őt. És mégis ez a József Mór megírta a csendesét. Miért? Mert amikor a Krisztus rabszolgai formát vett magára, akkor tulajdonképpen ezt követte egy iszonyú, szégyenletes halál. Az, hogy fölvállalta a mi emberségünket, az nem csak azt jelenti, hogy megalázta magát egészen addig, amíg emberi hasonlóságra jutott. Ugye így olvastuk, hogy emberek hasonlóságába jutott. Hanem amikor külső megjelenésre embernek találtatott, megalázta magát a keresztig. Akkor, amikor embernek találtatott. Senki nem találta megfelelő embernek, a csendeség szerzői, hogy ő jó lehet papnak. Hát ráadásul a hóhér volt a keresztapja, a városi hóhér volt a keresztapja. Na, gondold el, micsoda reputáció. És mégis, mindenki szereti a csendeséget. Pontosan 100 évvel ezelőtt valaki elkezdte énekelni a lövészárkokban ezt az éneket. És kimásztak az ellenséges katonák, és együtt énekeltek karácsony estején. Nem tudtak tovább harcolni. Tudod miért? Mert az az Isten, aki önmagát megüresítette, és rabszolga formát öltött az isteni forma fölé. Az az Isten, megmaradt Istennek, mint ahogy a nap, ha el is takarja a felhőt egy pár percre, attól még ugyanúgy ragyog. Semmi az a felhő. Lehet, hogy nem látod, mert ott van közted és a nap között. Nem látod a ragyogását, de a nap nem szűnik meg ragyogni. Így volt Krisztus is. És amikor így volt, akkor találtatott embernek. Ez a jel, hogy meg kell találni ezt az embert, mondja az angyal a pásztoroknak. És ez a jel visszhangzik a zsidókhoz írt levélben is, amikor azt olvassuk, nagy főpapunk van, aki az egeket átalhatotta, Jézus az Istennek fia. Tartsuk meg-e vallástételt, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna velünk érezni gyengeségeinkben, hanem olyan, aki mindenben megkísértetett, hasonlóképpen mi hozzánk, kivéve a bűn. Megtaláltad-e azt a Krisztust, aki ugyanúgy a kísértéseknek ki volt téve, mint te magad, hasonlóképpen? A pásztorok megtalálták, ez éppen olyan gyenge, amilyen gyenge én vagyok. Ismeretes a mondás, nem? Hogy Isten a történelemben nem nagy emberek által viszi véghez az ő nagy csodáit, hanem gyenge emberek által, akik bíztak ebben a nagy Istenben. Nem nagy ember kell légy, hanem nagy bizalmú ebben a nagy Istenben a magad erőtlenséged acára. És azt mondod, ez az erőtlenség akadályoz engem? Hát nézz erre a gyermekre, aki azt hirdeti neked, hogy mindenben hasonló lett hozzád, kivéve a bűnt. Kivéve a bűnt, mert a bűnben nem hasonló lett, hanem bűnné lett, és a bűn áldozata lett. Ez a kereszt. Meddig lett hasonlóvá hozzánk? Nem addig, hogy ő is vétkezzen, hanem addig, hogy a vétkeket magára vegye. Hogy a bűnért megbűnhödjön. Eddig alázta magát a keresztfának szégyenletes haláláig. És ez az, amit olyan nehéz végül is megérteni ebben a szeretetben. Most pedig, ha össze kell foglaljuk, végül is ennyi az egész a Krisztus iskolájában. Az alázat az első betű. Alacsonyan kell kezdjük, hogy magasra tudjunk építkezni. Krisztussal kell kezdjük, ő a fundamentum, ő az alap. És nincs is más alap, csak az ő alázata. Ő maga ennek a megteste, ő maga ez a megtestesült alázat. És még egy dolog, kedves testvéreim, hogy Isten, látva az ő fiának ezt az alázatát, ajándékozott neki oly nevet, amely minden név fölött való. Hogy mindenki úrnak kénytelen, vagy önként, vagy kénytelenségből vallani ő. Mindenki el kell ismerje őt úrnak. De azt mondja a Filippi levél írója, hogy az Isten úgy rendelte, hogy minden tér ő neki hajoljon meg, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Olyan nagy vigasztalás van ebben is, kedves testvéreim. A mennyeiek alatt nem feltétlenül csak a mennyei lényeket érti, hanem mennyei magasságban lévő lelkeknek nevezi az apostol a démoni világot is, Lucifert is, a sátánt is. Mégis minden mennyei lény kénytelen térdet hajtani. Még azok a démonok is, akik kijelentették Jézust Isten fiának, és akikre Jézus rájuk parancsolt, hogy őt ki ne jelentsék, megdorgálta őket, még ezek is el kellett ismerjék őt úrnak. De azt mondja, hogy nem csak a mennyeieké, hanem a földön valóké, sőt, a föld alatt valóki is. Számomra ez egy üzenet. Lehet, hogy könnyebb azt mondod, addig, amíg a földön élsz őt elismerni. De mi van azokkal, akik úgymond föld alatt, azaz maguk alatt vannak? Depisek, elveszettek, tönkrementek. Megadták magukat a tehetetlenségüknek, a gyengeségüknek, és nem tudnak arról, hogy van egy nagy Isten, akinek az emberi erőtlenség az eszköze, hogy az erejét véghez vigye. Mert amikor erőtelen vagyok, vallja Pál apostol, akkor vagyok erős. A föld alatt valóké is. A föld, a por, az, amiből vétettél, és amivé leszel. Ez a por természet, ez a bűnös természet, ez a tehetetlen természet ott van benned, és mégis erre a te pór életedre is Istennek gondja van, és számít erre, hogy ezt megváltsa, hát még a föld alatt valóké. Amikor mélyen vagy, amikor padlót fogtál, amikor nincs többé semmilyen esélyed, úgy olyan elveszettnek érzed magad, akkor is ott van ez a név. Ez az ajándékozott név. Mert addig a fiúnak nem volt megváltó neve. Csak mikor az angyal bejelentette, született néktek, a szabadító, a megváltó, a megtartó, az Úr Krisztus a Dávid városában felvette ezt a nevet, és az ő nevében reménykednek a pogányok is, a maguk alá esők, az igazán mélyre csúszók is, sőt, minél mélyebben vagy, annál magasabbra emelhet ez a kegyelem. Nos, kedves testvéreim, hadd fejezzük be itt, és örüljünk ennek a szeretetnek, amelyik ilyen mélyre lenyúl, eljött, hogy fölemeljen minket. A századik juhokat emelte föl, és favorizálta szemben a 99 igazzal, amelyik el se tévejedett. A fiú rabszolgas formát vett magára, fiúként engedelmeskedett, még akkor is, amikor rabszolga volt. Nem rabszolgaként engedelmeskedett, hanem fiúként, mint halálig a rabszolgaságban. Mert a bűn az rabszolgaság, és helyettesünként a bűn következményét vette magára. Fiúként engedelmeskedett, nem rabszolgaként, de rabszolgaként szenvedett, és amiket szenvedett, azokból tanulta meg ezt a mennyei engedelmességet. Ez egy paradox dolog, ez egy különleges titok. Nem tudunk belemenni most, csak annyit hadd mondjak, hogy fiúként engedelmeskedett, rabszolgaként szenvedett, s majd újra fiúként dicsőítetett meg. Isten fia, Jézus Krisztus, ami megváltó, ővé legyen a dicsőség. Amen. Válaszoljunk, kedves testvéreim, az Isten igéjére, hívó szavára, a 438. énekünk első versével. Hadd mindzeng az egész ég a királynak dicsőség. Dicsőség neked, királyunk, megváltunk, drága fiú, aki engedelmes voltál, mint halálig. Dicsőség neked, hiszen nélküled nem ismertük volna meg az igazi, hiteles alázatot. Köszönjük neked, hogy te rejtőzködő Isten vagy, és a rabszolgaság formájába rejtőzködtél, mintha te is a mi bűnünk rabszolgája lennél. Köszönjük neked, hogy a törvény alatt asszonytól születtél, hogy a törvény alatt valókat megváltsa az Isten gyermekeinek szabadságára. Köszönjük neked azt a kifejezhetetlen csodát, hogy azért jöttél, hogy minket magadba emelj, és te mi bennünk lehess. Köszönjük, hogy részesedhetünk benned, hogy akiket újjászültél, azokban benne lakozol, mintha a menny lakozna benne, bennünk. És köszönjük, hogy te vagy a mennyország. Te vagy a mi legfőbb élvezetünk, gyönyörűségünk, örömünk. Ó, hadd ragyogjon ez a karácsonyi öröm az arcunkon is, a cselekedeteinken is, hadd villanjon meg, a késztetéseinkben, mindenütt legyen jelen. És köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy bennünk lehet az az indulat, amely volt a Krisztus Jézusban. Taníts meg minket ezzel az indulattal, ezzel az indítatással járni az útunkat, befogadni egymást, szeretni szolgálni az elveszetteket, találkozni velük, ha föld alatt valók, a föld alá is alászállva, utánuk menve, szeretve, kiszeretve őket a mélységekből, mint ahogy te is kiszerettél minket a magunk mélységéből, bűnéből, mocskából. Hallgass meg kiáltásunk, köszönjük, hogy a te neved, az új név, ami neked ajándékoztatott az atyától, ebben is milyen alázatos voltál, hogy nem te nevezted saját magadat így, hanem megváltad, hogy az atya nevezzen téged, szabadítóul. Hálát adunk neked, hogy te személyes szabadítónk lehetsz. Atyánk a Jézusért legyen dicsőség, hála és hálaadás neked mindenkor. Amen. Csendben, Isten előtt megállva adjunk hálát. Áldott az Úr, aki meghallgatta esedezésünk szavát. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül, kedves testvéreim, énekeljük a 264-es énekünket. A 264-es énekünket énekeljük az úrasztalához való készülésképpen. Lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.
Halljátok meg, kedves testvéreim, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, megírta ezt az első három evangélista, de Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első levele 11. részének 23. és következő verseiből olvasom fel, hallgassátok meg figyelemmel és alázattal. mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek. Hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörtem, és ezt mondottam. Vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretett. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondottam. E poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Az elmúlt héten, az elmúlt napokban nagy volt a zaj körülöttem és bennem. Talán te is, testvérem, ilyen zajból, zajongásból, lármából ideérkező ember vagy. Talán te is hasonló helyzetben voltál, és azzal szembesültél, hogy ez a zaj, ez a lárma annyi mindent tönkretett. Ez a belőled fellobbanó hangoskodás annyi fát kitépett. Embereket bántottál meg magad körül, olyan sérelmeket okoztál talán, amelyeket most ezután helyre kell tenni. Olyan kapcsolatok váltak feszülté, amelyeket most rendbe kell hozni. A vásárlás, az ünnepre készülődés, külsősége, külső máza, a külső lármája vihart kelt az emberi életben. És olyan sokszor karácsonykor viharból ideérkező emberek vagyunk. Viharból érkezünk erre a közösségre, erre az együttlétre. De milyen jó! Milyen jó, hogy van esélyünk, hogy van lehetőségünk elcsendesedni. Mekkora ajándék az Istentől, mekkora kegyelem, hogy csendben megállhatunk az ő színe előtt. Csendben megállhatunk, és ebben a csendben találkozhatunk Istennel. Bizony, az Úr nagyon sokszor csendben jelenti ki önmagát. A karácsonyi csendből szól felénk, hangzik felénk az ő szava. Hogyha megmaradunk a karácsonyi lármában, ha az életünkben megmarad a zaj, és nem adunk teret, nem adunk lehetőséget önmagunknak csendben maradni, ha túl nagy a zaj körülöttünk, és mi magunk is ilyen harsányak vagyunk, akkor lehet, hogy nem fogjuk meghallani Isten csendes szavát. Mint már mondtam, az elmúlt héten, az elmúlt napokban nagy volt a zaj körülöttem, és bennem is. Aztán rá kellett döbbennem arra, hogy az Isten kereső ember életében létfontosságú a csend. Hangsúlyozom, az Isten kereső embernek az életében. Ha ezen az ünnepen azért jöttél ide ebbe a templomba, mert felébredt benned a vágy Isten után, mert te magad is ilyen istenkereső ember vagy, akkor adj magadnak esélyt, adj magadnak lehetőséget arra, hogy csendben meghalld az Isten szavát. Biztosíts magadnak teret és lehetőséget erre. És a csendben válj megszólítható emberré Isten számára. Karácsonykor a világ annyi mindent elkövet, hogy ne legyen csendünk. erre utal a rohanás. Különböző zajforrások vesznek bennünket körül, amelyek a csendünket el akarják venni. Minden van. Minden van, csak csend nincs, és a csendben Jézus nincs. Minden van, csak Jézus nincs. De ha csendben tudsz maradni, ha csendben időt tudsz tölteni, akkor hiszem, hogy találkozhatsz Krisztussal. És ez a találkozás megváltoztatja az életedet. Ez a találkozás lelep lesz. Ez a találkozás megszígyeni sok esetben. Ez a találkozás segít az irányváltásban, hogy ne menj teljesen tönkre, hanem lásd meg, hogy miben lehet és miben kell változnod, változtatnod. Lásd meg azt a bűnt, ami zajt okoz, ami zavart kelt a szívedben, a kapcsolataidban, a lelkedben, az ünneplésedben. Hogy lásd meg igazi önmagad, azt a valódat, amelynek még van esélye változni. Tudjuk azt, hogy Isten kijelentette, ugye hallottuk az imént, a pásztoroknak az örömhírt, az evangéliumot, és a pásztorokról azt olvassuk Lukács evangéliumában, hogy őrködtek a nyáj mellett. Őrködtek a nyáj mellett. És ez a mondat a pásztoroknak, ez a cselekvése arra utal, hogy éberek voltak. Az, hogy valaki őrködik, az azt jelenti, hogy nem alszik bele az őrködésébe, hanem éber. Karácsonykor azok kapnak kijelentést, akik éberek. Karácsonykor az az ember válik megszólítható emberré, aki éber, csendben van. Éber csend jellemezheti a mi ünnepésünket. Vajon te testvérem, most éber vagy? Ezen a mai napon éber emberként jöttél ide Isten hajlékába? Vagy a bűnös világgal együtt mámorító, mély álomba ringatod magad? Ha nem tudsz csendben lenni, ha nem is akarsz csendben lenni, és nem vagy éber, akkor nem fogod meghallani Isten szavát, Isten kijelentését. Ami teremtő Istenünk cselekedett. Elküldte az ő egyszülött fiát ebbe a világba. Nagy lépést tett felénk. Elküldte Jézust, aki ugye rabszolgai formát vett fel. Mindez arról szól, amit Isten tett értünk, és amit ebből fakadóan Isten tehet velünk. De ez az ünnep. A 2014. karácsony. Szóljon arról is, amit én tehetek. És amit te tehetsz Istenért. Mint tudjuk, a pásztorok a kijelentés után, a kijelentés színhelyéről elindultak Betlehembe Jézushoz. Semmi nem gátolta ebben a cselekvésben őket. Semmi nem jelentett számukra akadályt. Sem az, hogy éjszaka volt, sem az, hogy mit szólnak hozzá mások esetleg, balgáknak, badarságnak tartják az ő cselekvésüket, mert hát a világ megváltóját keresik a messiást egy gyermek személyében, aki jászolban fekvő csecsemő. Érezték és tudták, hogy mindennek ellenére, mindenféle külső körülmény, külső hatás ellenére tenniük kell valamit. Meg kell tenniük egy lépést Jézus felé. Nem törődnek semmivel, hanem elindulnak. Elindulnak Krisztushoz. Én azt látom magamon, sajnos sokszor ez hiányzik belőlem. Ez az elindulás. Ez a tenni akarás. És talán azt lehet mondani, hogy nagyon sok ige hallgatóból ez hiányzik. Az elindulás. Mi ugye hallgatjuk az Isten igéjét, és ez jó, ez kell, persze. De vajon elindulunk-e? Vajon tudunk-e, akarunk-e Jézus felé lépést tenni? Jellemezze minket a karácsonyi elindulás, testvéreim. Jellemezze minket az, hogy mi megtesszük a lépést azon ember felé, aki megbántott, vagy akit én bántottam meg, akinek meg lehetne és meg kéne bocsátanom, aki annyi fájdalmat okozott nekem, de hiszem, hogy még rendbe hozható ez a kapcsolat, ez a súrlódással teli állapot. Vajon mi ezen az ünnepen elindulunk-e? Elindulunk-e Jézus felé? És elindulunk-e egymás felé? Az idei ünnepünk, az idei karácsonyunk szólhat arról, hogy csendben vagyunk. Csendben időt töltünk Istennel. De vigyázzunk, ebben a csendben ne aludjunk bele, hanem maradjunk éberek. Maradjunk éberek meghallani a kijelentést, meghallani az Isten szavát. És ha meghallottuk, akkor induljunk el. Akkor tegyünk lépést az Isten szava megcselekvésére. Így jöjjünk most a Krisztussal és az egymással való közösségre ezen a karácsonyon. Ámen. Most különös lehetőség adódik számunkra, hiszen csendben időt tölthetünk Istennel, kiönthetjük akár magunkból azt, ami van, és ebből a csendből hallhatjuk azt, amit Isten szólni akar hozzánk. Csendesedjünk el. Készüljünk a királyi vendégségre, alázatosan megvallván a mi bűneinket, és együtt folyamodjunk kegyelemért, ami irgalmas Istenünkhöz. Imádkozzunk együtt hangosan. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Nevess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket, valljuk meg a mi hitünket is eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitvallást tételünk alapján kérdezem tőletek. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnesete folytán ti magatok is bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörült? Szent fiát, az Úr Jézus Krisztust megváltásunkra testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette. Titeket ingyen kegyelemből megváltott, és bűneiteket ő érte, megbocsátja. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és a földi élet után nekünk örök életet ajándékoz. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek? Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak, méltatlan bár de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk, Istenünk ingyen való kegyelméből, az ő szent fiának érdeméért. Ámen. Járuljunk a szent asztalhoz, alázatos lélekkel és szép rendben. A gyülekezet a 262. éneket énekelje. A 262. ének így kezdődik, megterítve áll előttünk a szeretet asztala.